A makacság veszített, így a demokrata párt talán még győzhet. Röviden így lehet összefoglalni az elmúlt 24 órát az amerikai politikában, miután Joe Biden engedett a közvélemény és a prominens demokraták nyomásának, és visszalépett az elnökjelöltségtől. Bár egyelőre úgy fest, jövő januárig elnök marad, a következő hónapokban alelnöke Kamala Harris kerülhet a középpontba. Biden őt támogatja jelöltként, de a végső szót az egy hónap múlva esedékes demokrata párti elnökjelölő konvención fogják kimondani. Mi tartott eddig Bidennek? Visszatérhetnek-e a versenybe a demokraták? Mi szól Kamala Harris mellett, és taktikus-e mini előválasztást tartani ezen a ponton? A mai adásban összefoglalunk mindent, amit a visszalépés után tudunk. Vendégem Nagy Gábor, a HVG világrovatának vezetője, üdvözöllek.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Valamint itt van velem Bábel Vilmos, a hvg.hu újságírója, szia!
Köszöntöm a hallgatókat!
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Gábor, Vilmos, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt vagytok egy hétfő reggelen. Legutóbb ugye egy hete a Trump merénylet miatt ültünk itt, egy hasonló azonnali adásban, és már akkor is hosszan beszéltünk arról, hogy a volt elnök fülét eltalált lövések, azok megerősítik a republikánus kampányt, miközben a demokraták azzal vannak elfoglalva, hogy vissza tudják léptetni Joe Bident. És az elmúlt héten egyébként szinte végig kitartott Joe Biden amellett, hogy ő marad a versenyben, a közeli körei kitartottak emellett az álláspont mellett, viszont az otthonában jelenleg Covid-dal küzdködő, abból kilábaló elnök magyar idő szerint vasárnap este a semmiből bejelentette, hogy mégsem mérkőzik meg Donald Trump-al. Úgyhogy kezdjünk onnan, hogy mekkora nyomás kapott az elmúlt héten pluszban az eddigire, hogy meghozhatta ezt a döntést, és mondhatjuk-e azt, hogy ez volt az egyetlen lépés, amivel még marad esély arra, hogy 2025-ben újra demokrata elnök legyen Amerikának, vagy egyáltalán a tény, hogy eddig halogatta, és eddig védték a belső köre, inkább azt sugallják, hogy átverték az embereket, és elkéstek a döntéssel.
Biden döntése is azt jelenti, hogy ez a nyomás elviselhetetlenné vált a múlt héten. Folyamatosan valószínűleg belső mérésekből jöttek a demokratáknak a közvéleménykutatási adatok, hogy Trump már a merénylet kísérlet és a elnökjelölő konvenció előtt is vezetett, de akkor még többé-kevésbé statisztikai hibahatáron belül vagy annak közelében azokban az államokban, ahol az elnökválasztás eldőlhet. A helyzet azóta folyamatosan romlott, és Bident fölhívták, vagy személyesen megkeresték azok az emberek, akik ezt eldönthették. Közölte állítólag vele Jeffrey Katzenberg, aki Hollywoodból csatornázta be a pénzt szuper producerként és befolyásos emberként, hogy ez a pénz folyam elapadt. A szórakoztatóiparból elapadt, a Silicium Völgyből elapadt a pénz, és akárcsak a háborúhoz, a politikai kampányokhoz is pénz kell, és a demokrata párt három legfontosabb vezetője, Nancy Pelosi volt képviselőházi elnök, akinek a legnagyobb befolyása van a pártban, Hakeem Jeffries a képviselőházi kisebbség jelenlegi vezetője, és Chuck Schumer szenátor, a szenátusi többség vezetője, mind a hárman személyesen mondták Joe Bidennek, hogy akkor teszi a legjobbat és a legtöbbet a pártja és a hazája érdekért, hogyha visszalép. Ezt a tanácsot elfogadta, és ennek a nyomásnak nem tudott ellenállni Biden. Ez lett az eredmény.
Vilmos, arra reflektálj kérlek, hogy nem visszás-e az a helyzet, hogy ilyen hosszú ideig védte magát, védték őt a körei, és most mégis egyszer csak mindenki előáll, és akkor azt mondják, hogy na hát ez volt a helyes döntés, nem félrevezetése ez a választóknak?
Hát különösen azután, hogy azt már azért egy több mint fél éve lehetett tudni, hogy a választók azok túl öregnek tartják Bident ahhoz, hogy induljon. Most az utóbbi hetekben, amikor ez a nyomás ilyen hirtelen, ugye az elnök jelölti vita után hamar megnőtt a Bidenen, akkor ő azzal vágott vissza, hogy ezek a demokrata elitek azok, akik őt le akarják váltani, és hogy ő nem az elitekre akar hallgatni, hanem a választókra. De valóság az ugye pont az ellenkezője volt, tehát a választók nem szerették volna őt jelöltnek, és pont azok ezek a demokrata elitek voltak azok, akik eddig nem helyeztek rá nyomást. Lehet, hogy olyan volt a helyzet, hogy nem is lehetett, azért tényleg el kell ismerni, hogy az elnök és az apparátus, ami körülötte van, azért az egy nagyon-nagyon erős, domináns szereplő. A pártnak ő effektíve jó a vezetője, már nem olyan a demokrata párt, mint volt 30-40 éve, hogy vannak benne olyan erőközpontok, amik ellen tudnának tartani egy elnöknek, vagy tehát aki az lehet, hogy a Nancy Pelosi, arra sokan hallgatnak, sok szövetséges van a párton belül, de azért, hogyha nem alakult volna ki ez a közhangulat, hogy Bidennek mennie kell, akkor szerintem a demokrata elitek maguktól nem lettek volna elég erősek ahhoz, hogy ellen tartsanak a Bidennek.
Nem sokkal a visszalépés követően a Twitteren azt is bejelentette Joe Biden, hogy Kamala Harris-t, az alelnökét támogatja, és arra kéri a demokratákat, hogy egyesüljenek mögötte, és közösen győzzék le Donald Trumpot. Harris mellé gyakorlatilag azonnal ki is állt a Clinton házas pár, Barack Obama nem, ő üdvözölte Biden visszalépését, de ő nem állt ki Harris mögé. Mielőtt még megnézzük magát Kamala Harris-t és az ő politikai karrierjét, azt mondjátok el kérlek, hogy papíron mi a menetrend innentől, miért nem mondhatjuk azt, hogy Biden helyét automatikusan átveszi Harris csak azért, mert őt szeretné ott látni?
Hát nincs menetrend, kezdjük ott, mert hogy soha nem fordult még elő ilyen. Olyan már előfordult, hogy hivatalban lévő elnök, konkrétan egy demokrata elnök, Lyndon B. Johnson 1968-ban bejelentette, miután az előválasztások első két fordulójában nem túl jól szerepelt, bejelentette, hogy nem indul az elnök az elnökségért. Ő volt a legutóbbi hivatalban lévő elnök, aki nem indult, pedig megtehette volna. De ő március végén jelentette be, gyakorlatilag szabad utat nyitott másoknak. Ilyen későn még soha nem jelentette be, és nincs is semmiféle mechanizmusa, nem csak a demokratáknak, republikánusoknak sincsen semmiféle mechanizmusa arra, hogy mi történjen. Az, hogy Joe Biden Kamala Harris támogatására kérte a demokratákat, az egy nagyon kedves gesztus, de nem ügydöntő lépés, neki semmiféle jogköre vagy lehetősége nincs arra, hogy megnevezze Kamala Harris-t az utódjának. Erről majd dönteni kell, hogy hogyan, azt ma még senki nem tudja. Vannak, akik arra figyelmeztetnek, hogy a demokratáknak nem szabad még egyszer elkövetni azt a hibát, hogy közfelkiáltással a tagság, vagy a támogatók, vagy a szponzorok, vagy a delegáltak megkérdezése nélkül megint jelölnek egy elnökjelöltet úgy, ahogy Bidennel tették, mert nem biztos, hogy az egy olyan széleskörű támogatottságot tudhat majd maga mögött. Nancy Pelosi volt az, aki felvetette, hogy tartsanak gyorsan ilyen mini előválasztásokat, ahol azok a jelöltek, akik bedobják a kalapukat a ringbe, azok megjelennek és elmondják, hogy ők milyen elnökjelöltek lennének, ebbe beleértve Kamala Harris-t is. Ez talán a jobbik eset a versenyre, a rosszabbik eset a versenyre, amitől sokan tartanak, hogyha lesz egy úgynevezett nyílt konvenció, ami 1968-ban volt megint csak a demokratáknál, ahol nincsen egy előre többséget szerzett elnökjelölt aspiráns, hanem ott az alatt a 4 nap alatt döntik el a konvenció, hogy ki lesz. Ennek James Carville azt mondta, hogy ez olyan lenne, mint a James Carville volt Bill Clintonnak a kampánystratégiája. Ő azt mondta, hogy ez olyan lenne, mint a Super Bowl Taylor Swift-tel a nézők között és Taylor Swift szerelmével a pályán. Ilyet ugye láttunk. Hatalmas nézettséggel fél Amerika követné ezt a konvenciót, és óriási siker lenne, hogyha a demokraták egy éles vitában, éles, de emberi vitában meg tudnának találni egy jelöltet, és akkor az felszabadítaná azokat az erőket, és bevonzana azokat a szavazókat, akik jelenleg billegnek. De van egy kockázat, és hogyha úgy összevesznek, mint 1968-ban, akkor önmagukat végezhetik ki.
Arról nem beszélve, hogy ez augusztus 19 és 22 között lesz, azaz szinte kereken egy hónap van addig, és gondolom azt se engedheti meg magának a demokrata párt, hogy addig elkezd egy házon belüli versenyt szervezni, ahelyett, hogy azt a nagy kampányt folytatná, amelyben Trumpnak egyébként lépés előnye van.
Igen, akik ellenzik ezt a megközelítést, ezt mondják, hogy ha lenne egy nyílt konvenció, azt úgyis megnyerni a Kamala Harris, mert ő a legesélyesebb jelölt, ugye a Biden kampány, Biden-Harris kampány által összegyűjtött pénzt, azt ő kvázi megörökli most a Biden-től, és az a legtöbb, tehát hogy azzal nem lehet versenyezni, mert ugye már elkezdték ezt a gyűjtést tök régen, és hogy különben is úgyis megnyerni, és akkor miért foglalkozunk ennyire a finishben azzal, hogy a sajátunkat meggyengítjük, hogy azzal, hogy ellene mennek más esélyes jelöltek. Én is egyébként azt gondolom, vagy hogy van ebben a ráció, és a Kamala Harris is egyébként utalt erre, amikor egy közleményben azt írta, hogy szeretné elnyerni a jelöltséget, és el is fogja, hogy ez megerősíteni őt. De hát az is igaz persze, hogy augusztusban vagyunk, és ez egy egészen másik kérdés lenne, ha márciusban, akár márciusban, vagy mondjuk előző nyáron lépett volna vissza a Biden.
Jó, és hogy felvetetted ezt a jogi kérdést, mert erről még egy mondatot mindenképp váltsunk. Ugye arról van szó, hogy rengeteg pénz ömlött már bele a Biden-Harris kampányba, és most ő ennek kiesik az éléről. Tudunk-e arra, van-e bármilyen jogi precedens arra, hogy ilyen helyzetben mi történik ezekkel a forrásokkal, ha a demokrata párt például úgy dönt, hogy nem Kamala Harris-t indítja, vagy akár őt indítja, mennyire lehet ezt tisztán áthelyezni egy új kampány pénzeivé, és nem nyit-e ez egy hatalmas felületet arra, hogy a republikánusok támadjanak, hogy hát jó van, kicsaltak egy rahedli pénzt az emberek zsebéből, és ezt utána más mögé csatornázzák be.
Én azt hiszem, hogy ez jogilag világosnak tűnik, ám valójában egy szürke zóna. Tehát azok a szponzorok, akik eddig támogatták, akár egyéni szponzorok, akár egyéb szervezetek a Biden-Harris kampányt, azok a Biden-Harris kampányra adtak pénzt. Egyrészt, másrészt viszont nagyon sok pénzt már felhasznált ez a kampány, tehát nagyjából, ahogy olvastam, 100 millió dollár körül lehet az az összeg, amit át lehet csatornázni, ami nagyon-nagyon sok pénz. Egyrészt, másrészt azért különböző módon különböző utakat meg lehet találni arra, hogy ezt átcsatornázzák, de mondom, ez egy szürke zóna, és igen, ahogy mondod, a támadhatóvá válik a republikánusok részéről. Viszont az is igaz, hogy amilyen mértékben és módon visszatartották a pénzt, akár Abigail Disneyről beszélünk, a Disney birodalom örököséről, vagy akár a szilíciumvölgyi gazdagokról, amilyen mértékben visszatartották a pénzt, én úgy gondolom, hogy ha lenne egy olyan ticketnek hívják Amerikában egy olyan páros, akár Kamala Harris akár nélküle, akiről úgy gondolják a demokraták, és úgy gondolják a demokraták, a támogatók, hogy képesek megvárni Trumpot novemberben, akkor oda elkezdene ömleni a pénz, és olyan nagyságrendben, hogy még ha nem is lehetne ezt a nagyjából 100 millió dollárt, amennyire tudom felhasználni, akkor is tudná ellensúlyozni ezt, és dőlne a pénz ebbe a kampányba. Ez a következő napok dilemmája, hogy ki mit csinál, hogyan lép, merre mennek tovább. De mondom, az egészre nincsen forgatókönyv, egy olyan helyzet előtt áll Amerika és a demokrata párt, és amilyen még soha nem volt.
Nézzük meg akkor Kamala Harris-t, mint az első kiemeltet ebben a versenyben. Ellentétben más alelnökökkel, vagy korábbi alelnökökkel, ő azért jóval kisebb szerepet vállalt ebben az adminisztrációban. Egy nagyobb feladatot kapott még 2021-ben Joe Biden-től a migrációval kapcsolatban, hogy diplomácia és egyéb utakon a kiinduló pontjánál próbálja meg ezt lelassítani, megfékezni. Viszont mindezek ellenére, vagy mindezek mellett ő volt az egyik legalacsonyabb elfogadottságú alelnöke az Egyesült Államoknak az elmúlt évtizedekben, és most abban a helyzetben áll, hogy jó eséllyel, vagy legalábbis jelen tudásunk szerint a legjobb eséllyel ő kell szembenézzel Trumppal, és ő kell felmutasson egy fiatal, erős, vagy legalább fiatalabb és erősebb politikai karaktert, mint amit Joe Biden tudott. Mit kell tudni az ő politikai karrieréről, Kamala Harris karrieréről, mik a legfontosabb fordulópontjai, amelyek őt ebbe a tisztségbe juttatták, és mik az ő erősségei, és mik az ő gyengeségei, amelyek most megjelenhetnek a kampányban?
Akkor mondjuk beszélek arról, hogy ő milyen volt alelnökként, és akkor a Gábor meg elmondja, hogy mi az ő politikai karrierje. Ugye ez az alelnökség, ez egy elég, abban a szempontból egy furcsa pozíció az amerikai ilyen államszervezési rendszerben, hogy a legfontosabb ugye benne az, hogy ő helyettesíti az elnököt, ha valami történik, ha nem tudja ellátni a feladatait, hogy ezen kívül mit kezd ezzel az adott ember, aki éppen ebben a pozícióban van, ez nagyon ez a annyi a világ, amennyit beletölt ez típusú dolog. Voltak nagyon komoly portfólióval bíró alelnök, mint a Dick Cheney, ugye a Bushnak az alelnöke. Voltak akiknek egy politikai ugródeszka volt, ez másokat meg teljesen is felejtettünk, tehát hogy ez tényleg nagyon azon az emberem múlik, egyrészt aki a pozíciót betölti, másrészt azon, hogy az elnök, az mennyi mozgásteret ad neki. És azt lehetett hallani a Harris-ék környékéről, az ő stábjának a környékéről, hogy a Biden nem szerette volna, hogyha ő egy ilyen domináns karakterként jelenik meg mellette. Eleve ez a migráció, amit kapott, hogy ezzel kezdjen valamit, tehát ez egy ilyen, hogy ennél, hogy is mondjam, kellemetlenebb feladat nincs nagyon az amerikai politikában jelenleg, tehát ezt csak elrontani lehet. A Harris stáb is ezt mondta, hogy kapott egy lehetetlen feladatot, amiben nem lehetett jól kinézni. Szóval ők ezt hangsúlyozzák, hogy ő nem tudta megmutatni azokat a politikai skilleket, ami neki egyébként megvannak, nem véletlenül jutott el ugye idáig egyébként, tehát biztosan nagyon tehetséges, de hogy nem került eddig ilyen helyzetbe, mert a Biden nem adta meg neki ezt a teret. Most viszont megkapja, és ennek megfelelően szeretne bizonyítani.
Azért is furcsa, mert vagy ilyen visszásnak hangzik, hogy ugye Biden volt az, aki azt hangsúlyozta az elnökség elején, hogy ő egy ilyen híd akar lenni, amikor a demokrata párt új generációja előrelép.
Igen, és hát ugye elfelé tett lépéseket nem igazán láttunk szemben az elmúlt 3,5 évben, az meg mindig egy másik kérdés, hogy ettől még vannak tehetséges fiatal demokrata politikusok, akikről majd biztosan nem tudom, fogunk beszélni, meg legutóbb is beszéltünk. Igen, de egyébként meg nyilván az, hogy ő egy kaliforniai szenátor volt nagyon rövid ideig, mielőtt alelnök lett, az valószínűleg a legfontosabb tulajdonsága amellett, hogy fekete és nő, és egyébként félig indiai is. Tehát az, hogy Kalifornia, ami egy olyan állam, ami nem egy swing state, tehát nem ott fog eldönni a választás, ez egy elég masszívan demokrata környék. Ez nem feltétlenül egy néhány pluszt, de itt most már tanulom a szótagában.
Hát Biden nem véletlenül nem adott túl nagy szerepet Kamala Harrisnek, egyrészt azért, mert ő sem kapott túl nagy szerepet annak idején Barack Obamától, és általában az alelnökök nem kapnak túl nagy szerepet. Ahogy Vilmos is mondta, a George W. Bush Dick Cheney felállásban akkor volt szerencsém kint lenni Amerikában a HVG tudósítójaként, és nem győztek viccelődni azon, hogy az igazi elnököt úgy hívják, hogy Dick Cheney, és nem úgy, hogy George W. Bush. Az szerintem inkább a rendszeren kívüli különlegesség volt, hogy Dick Cheney és előtte Al Gore ekkora súlya bíró alelnök volt. Hát meg lehetett hallgatni annak idején Eisenhowert, hogy milyen csúnyákat mondott Nixonról az alelnökéről, és hogy mennyire alkalmatlannak tartotta bármire is, és később Nixonból kétszeres elnök lett. De Harrisre visszatérve, ő valóban megkapta azt a Vilmos által említett hálátlan portfóliót, hogy a bevándorlással kell foglalkozni, és úgy, hogy a bevándorlás kérdése és a illegális bevándorlók számának megugrása az egyik legsebezhetőbb pontja az egész Biden adminisztrációjának, és ezt nem sikerült kezelni. Hozzá kell tenni azt, hogy Harris-szel kapcsolatban már amikor alelnöknek jelölték, az volt a benyomás a sok demokratának, hogy az alelnökő posztra is alkalmatlan. És aztán jöttek a hírek arról, hogy gyakorlatilag az egész stábja ott hagyta, a kommunikációs igazgatótól kezdve a kabinet vezetőig mindenki ott hagyta, és sajtóértesülések szerint azért, mert kibírhatatlan természetű volt alelnökként és főnökként. Ez sem vetít sok jót előre. Kamala Harris egy tehetséges jogász volt, aki nagyon sokat köszönhetett az előrejutásában a kapcsolatainak. Kaliforniában úgy indult az 1990-es évek elején, ugye 64-es születésű Kamala Harris, úgy indult a pályafutás az 1990-es évek elején, hogy ő volt a barátnője Willie Brown nevű kaliforniai képviselőházi elnöknek, aki nála 30 évvel idősebb feleségétől különélő férfi volt, és ő volt az, aki egy megyei államügyészből a kaliforniai ilyen-olyan bizottságokban tagot csinált, majd támogatta az államügyészi kampányában is Kamala Harris-t, aki elnyerte a demokrata párt elitjének a támogatásának Kaliforniában, majd pedig amikor indult az elnökválasztáson, mert ő is indult az elnökválasztáson 2020-ban, csak nagyon hamar feladta, akkor is segített neki abban, hogy a Biden alelnök jelöltje lehetett, hogy az a Jim Clyburn nevű dél-karolinai afroamerikai képviselő állt mellé és javasolt a Biden alelnök jelöltjének, aki nagyon befolyásos az afroamerikai szavazók között, aki tulajdonképpen lökött egyet Biden kampányán Dél-Karolinában 2020-ban, mert addig Bernie Sanders vezetett, és hát gondolom Biden esetében egyéb, sok egyéb tényező mellett számított az, hogy aki őt kisegítette, és alelnök jelölti pályáján segített neki, az ajánlotta Kamala Harris-t. Tehát egyrészt egy tehetséges, felkészült jogásznak tartották, akinek a államügyészi tevékenységéről nagyon sok pozitívum elmondható, és nagyon sok negatívumot el fognak mondani, főleg a republikánusok, mert azért az államügyészi tevékenységével és a politikusi pályafutásával eddig Harris azt bizonyította, hogy a demokrata párt bal szárnyán áll, már csak azért is, mert Kaliforniából érkezik, vagy érkezett, és ezt a republikánusok ki fogják használni ellene, amit ő az LMBTQ ügyében képvisel, vagy a halálbüntetés ügyében képvisel, az azért a centrumhoz képest, amit meg kell célozni, kicsit balra áll, ami előnye lehet a demokraták között, de hátránya lehet a teljes választói körben.
Igen, csak közben meg ugye van ez a háttere, mint hogy államügyész volt, és azért ott volt egy ilyen elég rendpárti image neki, amit meg pont a progresszív demokraták nem szívlelnek annyira, de amivel esetleg, mert most már azért látszik, hogy van egy-két ilyen narratív, amit itt tesztelgetnek, vagy így megnéznek, hogy ugye például lehet azzal kampányolni, hogy a Trump az egy elítélt bűnöző, meg egy volt államügyész, és hogy akkor most kvázi a rendőr a bűnöző ellen.
Hát lesz itt minden tovább. A kampány további részében, tehát további izgalmakra kell majd felkészülni.
Az biztos, hogy taktikailag logikus lépés lehet Harris jelölni legalábbis olyan értelemben, hogy az lenne a legegyszerűbb lebonyolítás a demokrata párton belül, de mindeközben az is igaz, hogy valamilyen olyan konszenzusos jelöltet kell találni, aki mögé ennyire rövid idő alatt teljesen egységesen be tud állni a demokrata párt. Most Gábor, meg fogok kérni arra, hogy egy kicsit ismételd magad a múlt heti adásból, és nézzük meg azt, hogy egyfelől, hogy kik jöhetnek egyáltalán szóba Harrisen kívül erre a tisztségre, és egészítsük ki annyival, hogy ebben a helyzetben mit diktál nekik a politikai logika. Azt, hogy menjenek neki és próbáljanak meg tényleg egy ilyen mini előválasztásban, mini házi versenyben felülkerekedni Kamala Harrisen, vagy próbáljanak meg rárepülni arra az alelnök jelölti pozícióra, ami viszont azzal, hogy Harris előreléphet, üresen marad.
Hát akkor ugyanazokat a neveket tudom elmondani, amelyen neveket legutóbb elmondtam. Kamala Harrisen kívül Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó, szintén liberális, viszont ő a legismertebb a egyéb pályázók közül. J.D. Pritzker, aki Illinois kormányzója, ő egy sikeres demokrata kormányzó, az államon kívül nem sokan ismerik őt. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzó, ő is egy sikeres kormányzó, az államon kívül nem sokan ismerik.
Viszont egy olyan államban...
viszont egy billegő államban kormányzó. És itt van Gretchen Whitmer, aki michigani kormányzó, ő is billegő államban kormányzó, nagyon sikeres kormányzó, és őt országosan hát egy fura eset miatt ismerhetik, mert a ilyen trumpista, szélsőjobboldali elemek, amikor túlságosan szigorú volt a koronavírus járvány idején, akkor szövetkeztek arra, hogy ők el fogják rabolni Gretchen Whitmert, és túlszulejtik. Ez még mielőtt cselekedtek volna ezt, az FBI azért leleplezte, és hosszú-hosszú évekre lecsukták őket, de ez az eset megjáratta Gretchen Whitmer nevét az amerikai nemzeti sajtóban. Ettől függetlenül fölkelőt építeni, hogy mind a négy másik jelöltet, vagy Pete Buttigieg közlekedési miniszter, akit szintén azok között emlegetnek, és ő is pályázott 2020-ban az elnök jelölti posztra, aki sorompóba léphet, és még sorolhatnék két-három nevet, de nem érdekes ez most. Igazándiból valóban arról van szó, amit te említesz, hogy dönt a demokrata párt, hogy közfelkiáltása a Kamala Harris, akit megerősítenek a elnök jelölő konvención, vagy akár a konvención akár előtte egy ilyen mini előválasztáson négy vagy öt jelölt közül eldöntik, hogy ki legyen az. Én erre nem tudom most a választ, és szerintem a demokraták sem még.
Ma reggel hallgattam egy podcastot, amiben Anthony Scaramucci beszélt arról, hogy a demokratáknak a múltban mindig bejött az, hogy ha valami nagyon merészet előhúztak egy fiatalabb vagy különlegesebb figurát, és itt akiket említettél, Whitmerrel kijönne egy, ha ő mondjuk alelnök jelölt lenne, akkor egy olyan helyzet állna elő, mint soha, hogy női elnökjelölt, női alelnökjelölt. A Buttigieggel egy olyan tiket állna elő, ami erősen egy balszárny felé húzó...
Körülbelül meleg, ugye?
Páros jelentene, így van. Mit gondoltok, hogy ebben a helyzetben a demokrata pártnak az a logikus, hogy valami nagyon konszenzusos, nagyon nyugodt, egy vitában Trumpot nagyon nyugodtan a helyre tevő tikettel lenne esélye, vagy azt mondani, hogy ebben a helyzetben mi a fenéért ne kockáztassunk, tegyünk elő egy nagyon progresszív, nem feltétlenül politikai értelemben, hanem mondjuk csak nagyon bátor jelöltpárost, és nézzük meg, hogy mire lesz elég egy olyan versenyben, ahol most fordul a kocka, ahol hirtelen Donald Trump az idős fehér ember, akit le kell győzni.
Hát ugye, amikor a Bident úgy döntöttek, hogy a Biden a legmegfelelőbb jelölt arra, hogy megverje Donald Trumpot, az is egy ilyen demokrata belső ilyen matekozásnak lett az eredménye, hogy tulajdonképpen megvizsgálták a rendelkezésre álló jelöltek közül, melyik az, aki a legnagyobb társadalmi koalíciót tudja építeni, mert ugye ilyen az amerikai elnök választásnak a természete, hogy minél nagyobb társadalmi koalícióra van szükség, ahhoz, hogy az ember megszerezze a többséget. És akkor is voltak szélsőséges jelöltek, akiket, hát szélsőséges most az amerikai kontextusban szélsőséges, akiket sikerült félreállítani. Most az, hogy húzni valami váratlant, és tényleg a Biden után akár egy ilyen Harris-Buttigieg kombóval neki menni ennek a választásnak, én nem tudom megítélni, hogy mi a legjobb. Én azt látom, és szerintem ez, tehát hogy nem feltétlenül a személye, de ahogy az események egymásban most így következnek, hogy valószínűleg a Harris lesz a jelölt, persze történt még valami nagyon váratlan, de hogy ő tűnik most legesélyesebbnek erre, és az, hogy ő egy fekete nő, én nem hiszem, hogy a 2024 Amerikájában ez már egy olyan hátrányt jelent, hogy ne nyerhetné meg emiatt az elnökválasztást. Tehát vannak ilyen természetesen problémák az Egyesült Államokban továbbra, és nem ezt akarom mondani, de nem, egyáltalán nem lehetetlen. És az, hogy neki viszont szerintem az a feladata most, hogy maga mellé egy valami olyan államból szerezzen egy alelnöki jelöltet, ahol eldőlhet a választás.
Vilmossal ellentétben én még nem fogadnék arra, hogy Kamala Harris lesz az elnök jelölt, és ha ő lesz az elnök jelölt, akkor valóban ki kell egyensúlyozni azt a párost, és Gavin Newsomot nyilván nem választhatja fehér férfiként, mert két kaliforniai nem lenne túl népszerű a közép-nyugati államokban, ahol el fog dőlni az elnökválasztás. Én afelé hajlok persze innen távolról, hogy abban lenne bátorság és lenne esély a demokraták számára, hogyha valami váratlant húz. használnak, és a váratlan alatt azt is értem, hogy nem Kamala Harris-t. Annyira össze van kötve Bidennel sokféle értelemben, hogy erről az oldalról is támadható. Ha szabad megint egy történelmi példát hozni, amikor az 1992-es választásra készültek, akkor, amikor be kellett nevezni, akkor az idősebb George Bush a elsőből háború megnyerése után ilyen 90%-os elfogadottsággal, népszerűséggel bírt, és akkor még az volt a szokás, hogy egy elnök az két mandátumot kitölt, leszámítva szegény Jimmy Cartert, és amikor el kellett dönteni, hogy indulnak-e, akkor a demokrata nagyágyuk azt mondták, hogy ezt a 4 évet én kivárom, és akkor majd utána indulok. És Edward Kennedy, Mario Cuomo, mindenki azt mondta, hogy én most nem. Akadt egy arkanzaszi kormányzó, Bill Clinton, akit az ég egyadt a világon senki nem ismert országos szinten. Arkanzasz, hát finoman fogalmazva, nem a legfejlettebb és legnagyobb állam az Egyesült Államoknak. Úgy is mondhatjuk, hogy egy amerikai Márki-Zay Péter indult el az elnökségért, hogyha a mába vetítjük vissza. Csak közben két dolog következett be, az egyik, hogy elszabadult az infláció, és gazdasági nehézségek lettek, és a George Bushnak adót kellett emelni. Kiváló klip volt ebből, amikor azt mondta, hogy olvassatok a számról, nem fogok adót emelni, aztán adót emelt, és megjelent Ross Perot harmadikként, és mit ad Isten, Bill Clinton a váratlan, meglepetésszerű demokrata jelölt megnyerte a 92-es elnökválasztást, és azokból a demokrata nagyágyukból, akik azt mondták, hogy kivárják ezt a 4 évet, soha többet semmi nem lett. Tehát ebben az értelemben a demokrata pártban én úgy gondolom, hogy van egy olyan vélemény is, hogy amint te is mondtad, hogy hát húzzunk egy váratlant, végül is most vesztes pozícióban vannak minden közvéleménykutatás azt mutatja, és Amerika, és megint minden közvéleménykutatás azt mutatja, az amerikai választók nagy része egész egyszerűen ki van éhezve az újra. És ha a demokraták igazán újat akarnak, akkor nem a Biden mellett 4 évet eltöltő Kamala Harris választják, hanem valaki tényleg újat, amelyik dinamizálni tudja mind az ő szavazóikat, de ami még fontosabb, azokat a szavazóikat, akik azt mondták Bidenre és Trumpra is, hogy na ők nem.
Még 2 rövid kérdésem lenne. Az egyik az, hogy hogyan reagált a Trump kampánya lépésre, élesebb vagy hasonló versenyre számítanak?
Hát szerintem még nem örülnek annak, hogy a Biden visszalépett. Tehát ugye az egy lefutott meccsnek tűnt, abban, hogyha Biden ellen kellett volna megmérkőznie novemberben a Trumpnak. Ugye most már elindítottak mindenféle ilyen reklámspotokat, amik már a Harris célozzák. Nyilván még ők se lehetnek abban biztosak, hogy ki lesz a végső jelöltje a demokrata pártnak. Egy hete itt ültünk ebben a stúdióban, és arról beszélgettünk, hogy a Donald Trump a merénylete után milyen elképesztően megerősödött, hogyan gyűrte magá a teljes republikánus pártot, és hogy hogyan fog tulajdonképpen begyalogolni a Fehérházba. Most ez olyan, mint hogy nem tudom, évekkel ezelőtt történt volna, és mindenki arról beszél megint, hogy mi van a demokratákkal, ki legyen a jelölt. Tehát az biztos, hogy a narratívát azt most egy ideig ők fogják uralni, és még mindig. Tehát, hogy az továbbra is igaz, hogy a Trump az utóbbi 3 választást elvesztette, ugye? Amin kvázi ő volt a húzó neve a republikánusoknak. Tehát én nem hiszem, hogy ez egy lefutott meccs egyáltalán.
És itt rá is vezettél az utolsó kérdésemre, erre a tematizálásra, ami most egészen biztos, hogy a következő 1 hónapban a demokratáknál van, ha csak nem ülünk itt jövő hétfő reggel is, mert valami váratlan történt a hétvége folyamán. Az utolsó kérdésem az, hogy milyen stratégiával lehet demokrata párti elnöke Amerikának 2025-től is, milyen ügyekben, hol lehet fogást találni Trumpon, amit Biden nem tudott megtenni, de egy akármilyen jelöltel már sarokba lehet szorítani Donald Trumpot.
Hát ha valaki megnézte Trump elnökjelölti konvención mondott beszédének a második részét, akkor az a Trump volt, aki össze-vissza beszél, koherens programot nem tud megfogalmazni, ellenben nagyon hosszan és bőven tud beszélni arról, hogy őt mennyi sérelem érte, és hogy az Amerika történetének eddigi legjobb elnöksége az ő 4 éve volt, és ettől csak egy elnökség lesz jobb, amikor majd megint ő tölt 4 évet a Fehérházban. Ez a narratíva szemmel láthatóan elbűvölte a konvenció közönségét. Nagyon tetszik a republikánusoknak, nagyon tetszik a függetlenek egy részének, de úgy gondolom, hogyha lenne egy olyan demokrata elnökjelölt, aki úgy tud beszélni a mesterséges intelligenciáról, hogy a két szón kívül ismeri azt is, hogy az micsoda, mert Trump nem ismeri. Úgy tud beszélni Amerikáról, hogy meg tudja mondani, hogy ő milyen Amerikát akar, amelyik versenyez Kínával, és ebben az értelemben mit kell tennie. Határozottan állást tud foglalni a bevándorlás és az abortusz ügyében úgy, hogy az nem csak a demokrata párt baloldalának, hanem a centrumnak is elfoglalt, és egyáltalán összefüggően tud beszélni 30 percet egyfolytában, ami Trumpnak változatlanul nem sikerül, akkor azt szerintem nagy előny lehet egész egyszerűen. Ez az egész amerikai elnökválasztás egy cirkusz, ahol jól kell szerepelni. Trump, mint aki a Gyakornok című valóságshow-n megtapasztalta azt, hogy nem az számít, hogy mit csinálsz, hanem a nézettség, ezt ő nagyon jól tudja. Ezt meg kell tanulni a demokratáknak, az úgynevezett nézettséget az elnökválasztási kampányban, de igen, csak ismételni tudom megint magamat, én úgy gondolom, meg úgy olvasom, meg úgy látom, hogy az amerikaiak nagy része egyszerűen ki van éhezve egy olyan emberre, aki megmondja neki, hogy a következő 4 évben, amikor én elnök leszek, mi fog történni inflációval, a világpolitikával, Ukrajnával, NATO-val, és egyáltalán velem, és Trump erről nem tud összefüggni. Nagyon népszerű dolgokat tud mondani, meg nagyon harsányan tudja mondani, de ha szabadjára engedi magát, mint ahogy a beszéde második részében szabadjára engedi magát, hát annak se füle, se farka.
Nem is tudom, abban bízom, hogy továbbra sincs meg az a széles társadalmi koalíció Donald Trump mögött, amit őt vissza tudja repíteni a Fehérházba, már nincs meg már egy ideje, és nem tudom, hogy miért lenne meg most hirtelen. Az pedig, hogy nem Biden lesz a demokrata kihívója, az tényleg már csak optikailag is, hogyha bárki más áll oda mellé, akár egy vitában, mondjuk most meg meglepődnék, hogyha elmenne arra a második vitára is szeptemberben, de egyszerűen tényleg fordult a kocka, ahogy te mondod. Tehát most már
akkor már rajta lesz a nyomás, hogy menjen el, szerintem.
Igen. De hát most elképzeljük, hogy a Kamala Harris előbeszi ezt a államügyészi magabiztosságát, és ott van egy ilyen kapkodó, félőrült versus egy valamilyen nyugat erő. Szerintem tényleg figyelembe véve azt, hogy hogyan nyerhető meg egy amerikai elnökválasztás. Ez volt az egyetlen húzás, ami a demokratákat még, tehát bármilyen szinten közelebb viheti a győzelemhez novemberben.
Gábor Vilmos, nagyon szépen köszönöm ismét, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzatok fel a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, hogy egyetlen adásunkról sem maradjatok le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.